Az igehirdetés alapigét a már elhangzott ige szakaszból olvasom, egy János 2.6. versét. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Kedves testvérek, tovább haladva János apostol első levelében, ma arról lesz szó, hogy mit vár tőlünk hitben járó emberektől Isten. Mi az, amitől valóban keresztények vagyunk, s melynek esetleges hiánya arról tesz bizonyságot nekünk, hogy valójában távol vagyunk Istentől, az ő szeretetétől és egymástól is. Nos, ha most feltenném azt a kérdést, hogy a jelenlévők közül kik azok, akik kereszténynek, hívő embernek gondolják magukat, minden bizonnyal, szinte mindenki így vélekedne magáról. De ha utána megkérdezném azt is, hogy ezek közül az emberek közül ki az, aki úgy él, vagy próbál úgy élni minden nap, ahogy Jézus is élt, akkor valószínűleg ezeknek az embereknek a száma kevesebb lenne, mint azoknak, akik azt vallották magukról, hogy keresztények, azaz Krisztus követő emberek. Pedig az ige szerint a kettőnek fednie kell egymást. Azaz csak az mondhatja magáról, hogy Krisztus követő ember, aki valóban úgy is él, ahogy Krisztus is élt. Ezt jelenti tehát a mai textusunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Hívő embernek tartod magad? Ha alapvetően igen, az jó. Csak nem elég mondani vagy gondolni valamit, hanem aszerint is kell cselekedni. Isten ígéje ma egy tükröt tart elénk, amiben megszemlélhetjük önmagunk. Szembenézhetünk önmagunkkal és Isten igazságával is. És a tükörben talán majd észreveszünk némi deformitásokat, hiányosságokat, vagy javításra szoruló részleteket. De ezeket ne vegyük rossz néven, ne vegyük személyes sértésnek Istentől vagy tőlem, mint aki magyarázza az ő igéjét. Ellenben. Legyünk érte hálásak, hogy rendelkezésünkre áll az élet minden egyes percében egy olyan tükör, ami sosem fog becsapni bennünket. De visszatérve a mai fő témánkra, miszerint egy magát kereszténynek valló embernek úgy is kell élnie, ahogy Krisztus is élt. Mégis mit jelent ez a gyakorlatban? Csapjuk fel az evangéliumokat, és szó szerint tegyük meg mindazokat a dolgokat, amiket Krisztus is megtett. Nyilvánvalóan nem, és nem is lenne lehetséges több okból kifolyólag. De akkor hogyan? Úgy élni, ahogy Krisztus élt, annyit tesz, mint aszerint a parancsolat szerint élni, amely szerint ő maga is élt. Ez pedig az egymás szeretetéről szóló parancsolat. Ha megnézzük az evangéliumokat, akkor láthatjuk, hogy Jézus többször is hangsúlyozta ezt. És az élete is erről szólt. Azért jött, hogy szolgáljon az embereknek, hogy továbbadja Isten szeretetét. És beteljesítve ezt a szeretetet, meghaljon, majd feltámadjon értünk. De maga János apostol a ma felolvasott igeszakaszban még az egésznek a legelején arról beszél, hogy parancsolatokat kell megtartanunk. Többes számban szól a parancsolatokról. De aztán, ha figyelmesek voltunk, akkor a végére láthattuk azt, hogy már nem többes számban beszél, hanem egy parancsolatra utal, és azt mondja, hogy aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és ennél több nem kell. Egy parancsolat van, ami számít. Egy régi parancsolat, amit Krisztus is hirdetett és megújított. Tehát már az Ószövetség idejében megadatott a fele barátról szóló parancsolat, és azóta meg annyi helyen előfordul a Biblia lapjain. És Jézus ezt a parancsolatot formálta újjá azzal, ahogyan ő tanított róla, és ahogyan élte is meg. Megújította, mert kiemelte a többi parancsolat közül. Azelőtt csak egy volt a sok között, de Jézus szerint ez a legfőbb parancsolat. Ő maga mondja ezt, amikor a tanítványok arról kérdezik, hogy Mester, mégis melyik a legfőbb parancsolat? Annyi van, de mit kell tennünk? Nem tudunk mindent számon tartani, mindent betartani. És Jézus maga mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Aztán Jézus a gyakorlatban is megújította a szeretetről szóló elképzeléseket, amikor ezt tanította. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. De ez a megújítás tetten érhető volt a keresztfán is, amikor így imádkozott az őt kínzókért. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Itt van a gyakorlatba átültetve Jézus életébe az, hogy imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. A zsidó hagyomány ennek teljesen az ellentétét tartotta. Sőt, ahogy az akkori emberek, úgy ma is sokan elméleti dologként tekintenek a szeretetre, mint ami egy érzés, és amiről leginkább csak beszélgetni lehet. Pedig Jézus nagyon is a mindennapi élet gyakorlataiban szemléltette azt, hogy mit jelent Isten szeretete és egymás szeretete, ami nem egy érzés, hanem az akarat kérdése, döntés. Ebben is újat hozott. És szeretete legelőször is a másikra odaszánt időben mutatkozott meg. Jézus nem sajnálta az idejét másoktól, és nem válogatta meg, hogy kikre szánja azt. Elbeszélgetett paráznákkal, közösséget vállalt a szegényekkel, a betegekkel, de a jómódúakkal is. Szállj egy beszélgetést te is arra az emberre, akivel a legkevésbé lenne kedved beszélgetni. Aki idegesít, vagy aki csak unszimpatikus, hiába Krisztus követő. És akkor megtudod, mit jelent az, hogy a szeretet az akarat kérdése. És hogy Krisztus szeretete minden különbözőséget átível. Jézus tehát nem vonta meg személyét és segítségét másoktól. Engedte, hogy Isten szeretete elérjen másokhoz ő rajta keresztül. Nem csak úgy csinált, mintha szeretné az embereket, és nem csak azt mondta, hogy szereti a többieket, hanem valósággal szeretett. Hadd mondjam így, gyakorlatiasan szeretett, és szeret ma is. Aki azt mondja, hogy Krisztusban van, hogy közösséget ápol vele, annak szeretnie kell lelki testvéreit, úgy, ahogyan Jézus is tette. Időt, figyelmet, energiát szánt a másikra. Egy szóval közösséget vállalt a többiekkel. Ez jelenti úgy élni, ahogyan ő élt. Nekünk egyrésztről közösségben lenni Jézussal, mint világossággal, akiből lelkileg táplálkozunk és akitől tanulunk, és aztán az ebből megélteket és megértetteket kell továbbadni a másiknak. Ez egy oda-vissza igaz történet. Csak akkor tudok úgy élni, mint Jézus, ha megismertem őt. Ha lelki közösséget ápolok fele a Biblián, az imádságon, a gyülekezeti alkalmakon keresztül. És csak akkor vagyok ő benne, csak akkor mondhatom ezt, ha úgy is élek, ahogyan ő élt. Ha továbbadom azt, amit tőle tanultam. De testvérek, gondoljuk végig. Csak akkor tudunk továbbadni valamit, ha van kinek továbbadnom. Azaz, ha közösséget ápolok a hitben hozzám hasonlókkal, ami többet takar egy vasárnapi templomi alkalomnál, ahol az áldás békességen kívül sokszor én sem szólok más senkihez, de hallgatni jön az ember. Egy órában és két szóban nem lehet közösséget megélni, ahogy nem lehet távolról szeretni sem a másikat. Az nem szeretet, az csak egy elviselése a másiknak, maximum kedvelése. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár. Ne tévesszem meg az a szó, amit így gyűlöletnek fordítottak. Nem kell aktívan gyűlölni valamely testvérünket ahhoz, hogy a sötétségben járjunk. Erős szó ez, és valóban a szeretet ellentéte. Nehezen elképzelhető, hogy itt bármelyikünk is így gyűlölni a másikat. De a misseo görög szó, amit gyűlöletnek fordítottak, gyűlöletet is jelent. Magába foglalja valaki mellőzését, kevésbé szeretését is. Itt van Isten tükre előttünk. Csak az jár világosságban, aki úgy szereti testvérét, ahogy Jézus is szeret bennünket. Tiszta, egyértelmű tükör ez. Belenézve, mit mutat rólad? A világosságban jársz, azaz élő lelki közösséged van Jézussal és az őt követőkkel. Ha nincs közösség, ha nem gyakorolod a krisztusi szeretetet, a válasz a tükörből ismét tisztán kivehető. Akkor a sötétségben jársz. Akkor nem értetted meg, hogy miről is szólt Jézus élete, és mit jelent Isten szeretete. János azt írja, hogy a sötétségben járás veszélyes. Vakká teszi az embert. Egyrészt azért, mert hamar abba hibába eshetünk, hogy azt gondoljuk, a világosságban járunk, miközben cselekedeteink, maga az életünk nem erről tesz bizonyságot. Mivel nem vagyunk közösségben Krisztussal, és nem szeretjük cselekedetekkel testvéreinket sem. A sátánnak ez a célja, hogy becsaphasson. Gondoljuk csak azt, hogy jól van úgy minden, ahogy van. Eleget teszek azzal, ha vasárnaponként itt megjelenek, éneklem a szép énekeket, elmondom a mi atyánkot, és kész. A többi dolog legyen azoké, akik ráérnek. De kérdezem, mi van a hétköznapokkal? Ott nem kellene megmutatkoznia annak, hogy te ehhez a gyülekezethez tartozol. Része lehet így egyáltalán valaki egy gyülekezeti közösségnek. Nem azt mondom, hogy mindig minden alkalmon ott kell lenni. És a fizikai jelenlét sem jelent feltétlen lelki jelenlétet is. De a heti egyszeri csendben ülés a templomban nem tesz igazi tagjává semmilyen közösségnek. Így nem lehet valósággal szeretni egy testvért sem. A másik veszélye a sötétségben járásnak az, hogy mi magunk okozhatunk megbotránkozást a másikban. Nincs annál visszataszítóbb, mint amikor valaki a kereszténység köntösébe bújva rúg bele a másikba, veszik bele a másikba, vagy egyszerűen csak olyan életvitelt folytat, amiről egyszerű paraszti észszel felfogható, hogy köze sincs a Jézusi élethez. Nem csak magunknak tehetünk kárt a sötétségben járással, hanem másoknak is. Egyik este egy férfi hazafelé tartott, és egy kisebb sikátoron át vezetett az útja. Egyszer csak egy fénypontra lett figyelmes, ami cikázott jobbra-balra, és közeledett felé. Azt gondolta, na egy részeg zseblámpával. Aztán, amikor elég közel került a szembe jövőhöz, látja, hogy egy fehér bottal tapogatózik maga előtt. Nem tudta, mire vélni. Minek egy vaknak zseblámpa? Addig-addig foglalkoztatta ez a kérdés, hogy amikor összetalálkoztak a sikátorban, megkérdezte a vakembertől, hogy mi szüksége erre a lámpára. Ez a vakember elmosolyodva pedig ezt válaszolta. Nem azért van szükségem a lámpára, hogy jobban lássak, hanem hogy mások lássanak meg engem. A vakságomon nem tudok segíteni, de azon igen, hogy időben észrevegyenek, és ne legyek megbotlást okozó akadály senki útjában. Így van ez a szeretettel is. A legjobb módja annak, hogy ne botránkozzon meg rajtunk senki az, ha szeretjük a másikat úgy, ahogyan Jézus is szerette. Ha így szeretünk, akkor a világosságban maradunk, és nem lesz bennünk semmi megbotránkoztató. Én bízok benne, hogy megértettük azt, mit jelent úgy élni, mint ahogy Jézus is élt. Ne feledjük ehhez, közösséget kell ápolnunk vele, és egymással is. És remélem megértettük azt is, hogy Jézus hogyan szeretett, mert így kell nekünk is. Nem elvontan kell gondolkodnunk a szeretetről és annak gyakorlásáról, hanem mindig a lehető legegyszerűbben. Ha segítséget kérnek tőlem, segítek. Ha látom, hogy valaki valamire rászorul, felajánlom segítő kezeimet. Ha valakit valami bánt, meghallgatom. Ha megbántottam valakit, bocsánatot kérek. És ami a legfőbb, ami alapja mindezeknek, keresem a közösséget testvéreimmel, így mutatva azt meg, hogy szeretem őket. Mert Jézus is szereti őket is, és engem is. És befejezem Jézus szavaival ezt az egészet. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Adja Isten, hogy így legyen, így tudjuk szeretni egymást, így legyünk élő közösségben egymással és vele is. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk. Hálát adunk Istenünk a Te ígédért, mint tiszta tükörért, ami megmutatja azt, hogy mire kell figyelnünk, mennyire figyelmesnek és óvatosnak kell lennünk, mert a sátán minden egyes napon azon munkálkodik, hogy letérjünk a világosságról, eltávolodjunk tőled és a Te fiattól, és becsapjuk magunkat, magunk által kitalált gondolatokkal, hogy elég úgy minden, ahogy mi azt gondoljuk, és nem nézünk utána, hogy mi is valóban a Te akaratod. Mert az igazság az csak nálad lehet, és mi megismerni azt csak a Te igédből tudjuk. Köszönjük, Krisztus, hogy Te azt tanítottad, szeressük egymást, és köszönjük azt is, hogy Te szeretsz bennünket, úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy erre tanítasz, és erre buzdítasz, és erre emlékeztetsz, hogy úgy kell szeretnünk egymást, úgy kell egymással élő közösséget ápolnunk, ahogy azt Te is tetted a földi életed során. Kérünk, hogy Te világosíts meg így minnyájunk szívét, hogy vágyjunk egymás közelségére, vágyjunk a közösségbe, vágyakozzunk utánad is, veled is imádságban nap mint nap beszélgessünk. Köszönjük neked, hogy a Te szent lelkedet adtad, amely így munkálkodhat bennünk. Kérünk is azért, hogy a Te szent lelked így lángoljon bennünk, ne engedje, hogy elfeledkezzük a Te tükrödről és arról, amit abban láthattunk ma. Köszönjük neked a Te hatalmat, köszönjük, hogy Te a jóra tanítasz, és azt szeretnéd, hogy valóban élő lelki templommá válhassunk itt közösen. Legyen Téd a dicsőség, munkálkodj bennünk a mi épülésünkre, és bocsáss meg azt, amikor előjön emberi oldalunk, és nem szeretettel fordulunk a másikhoz. Köszönjük, hogy ezért bocsánatot kérhetünk tőled is, és a másik embertől is. És köszönjük, hogy te megbocsátasz, és azt tanítod, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak. Hálát adunk így most mindenért, Jézusért. Amen.